A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Percen múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Ha vége a gyümölcsszedésnek, hajlamosak vagyunk hátradőlni, elégedetten vagy elégedetlenül sóhajtani egyet a terméstől függően. Pedig szakemberek szerint ez nagy hiba, ne hagyjuk tehát magára az ültetvényt ilyenkor, hiszen a következő szezonra most tudjuk felkészíteni a gyümölcsfákat. Gyakori gond, hogy a szüret után a letermett fákat nem vagy nem kellő módon készítik fel a következő évi szezonra. Ennek a kérdésnek a fontosságára hívjuk fel a figyelmet, azaz arra, hogyan tudjuk optimizálni gyümölcsfáink tartalékait gondolva a következő esztendőre. És szólunk arról is, hogy a veteményes kertet hogyan készítsük a következő évre, illetve hogy kell-e már gondolnunk virágaink, szobanövényeink teleltetésére. Meghívottam a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem professzora, dr. Bálint János növényorvos. Tiszteltel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Idén, mintha korábban érne, vagy érett volna be a termés, főleg a szárazság miatt, ezt tapasztalták önök is?
Igen, ez az ősz. Igen, időjárás függő, hogy épp mikor tavaszadik, mikor jön az ősz. A szárazság mindenféleképpen előbbre hozta, mármint a termények beérését. Hát igen, ősszel már összetudjuk nagyjából tenni azt, hogy egész évben mik voltak a legnagyobb problémák, és szinte mindig feltevődik ugye a kérdés általában tavasszal, hogy nekem ilyen gyümölcsfám van, olyan gyümölcsfám van, de vajon mivel védekezzek? Na most, hogyha az azelőtt való évi, ami ugye most például az idei évi növényvédelmi helyzetet, hogyha nyomon követtük, akkor most már tudjuk nagyjából azt, hogy jövőre, persze nyilván a jövőben időjárást azt még nem látjuk előre, de mégis mik a lehetőségek, hogy jövőben a legnagyobb gondot okozzák, és bizony-bizony, hogyha ezt jól megfigyeljük, akkor akár már ősszel elkezdhetjük a megelőző védekezést, ugye a leghatékonyabb védekezés is, a legolcsóbb is a megelőző védekezés, és akkor eleve, ahogy a felvezetőben is elhangzott, már úgy készülünk fel a télre is, de a következő vegetációra, hogy minimális fertőzési forrással és a legnagyobb esélyekkel arra, hogy a lehető legegészségesebb és legjobb termény legyen jövőre.
A száraz nyár, mintha nem kedvezett volna annyira a kórokozóknak, úgy látom, tehát gombás fertőzések, mintha azért nem lettek volna olyan gyakoriak, vagy tehát szerencsés helyzetben voltam.
Vannak bizonyos gombás betegségek, itt szőlő esetében például a peronospora, ez az időjárás ez nem kedvezett neki, ugye legtöbbször ezzel van a legtöbb gond, ez viszi el a legtöbb szőlőt. Most idén a peronospora az kevésbé okozott gondot a szárazság miatt, viszont ott van a lisztharmat, az egy másik kórokozó, és az viszont inkább megjelent, úgyhogy ebből a szempontból igaz az, hogy bizonyos gombáknak nem kedvezett ez a szárazság, viszont így akkor esélyt hagyott más kórokozóknak, úgyhogy összességében nyilván, mivel nincs annyi víz, a betegségek is, legalábbis a gombás betegségek is egy picit lassabban fejlődtek meg, nem voltak annyira látványosak, de nem mondanám azt, hogy mink a szárazság miatt ugye a kórokozókkal egyáltalán nem lett volna gondunk.
Kedvezett viszont a levéltetveknek?
Nagyon sok olyan rovar, meg egyéb ilyen kis állat van, amelyik, ha nem kap elég vízforrást mondjuk a talaj felső részéből, akkor bizony-bizony akár a növényt is megrágja, vagy elfogyassza, hogy vízhez jusson, úgyhogy például olyan is előfordult, hogy amúgy ezek a rovarok annyira nem bántanák a növényeket, viszont mivel a levelek az egy vízforrás is, ezért megrágták a leveleket. A levéltetvek azok a nyár elejéig okozzák a legnagyobb gondot a fásszárú növényeken, a gyümölcsfáinkon. Idén ugye, hát tavasszal többször is beszéltünk a műsorban, hogy ha lehet így fogalmazni, akkor nagyon levéltetvesé volt, tehát mindenen is levéltetű volt, úgyhogy ebből a szempontból már ősszel láthatjuk, ugye, hogy esetleg, mondjuk ezt annyira nem látjuk, hogy visszavonulnak a fákra, de majd a lerakott tojásokat esetleg, akinek jó szeme van, főleg a rózsa.
Hova rakják le azokat?
Hát legtöbbször a rügyek környékére rakják le ezeket a tojásokat, a rózsa esetében még szinte feltűnő is, eleinte ilyen sárgás, narancssárga tojások, aztán a tél folyamán beborulnak, befeketednek. És akkor ugye, ahogy az előbb említettem, a kórokozók ellen is, de a kártevők ellen is, ha már ősszel esetleg egy ilyen megelőző védekezést végzünk, akkor talán az lehet az egyik legjobb megelőző védekezés.
Mi ez a megelőző védekezés, az őszi lemosó permetezés?
Igen, többször szó van róla, ugye, hogy van ez a lemosó permetezésnek nevezzük azért, mert nagyobb lémennyiséggel juttatjuk ki, így bejutva a fák kéregrepedéseibe, meg úgy szinte mindenhova a növényi részekbe, már ahova betud. És akkor van az őszi lemosó permetezés és a tél végi lemosó permetezés, a tavaszi lemosó permetezés. Nálunk a leginkább a tél végi tavaszi lemosó permetezés van elterjedve. Viszont hogyha ha megnézzük és összehasonlítjuk, most nyilván nagyon sok mindentől függ, rengeteg változó van, de ha általánosságban megpróbáljuk a két lemosó permetezést összehasonlítani, akkor amennyiben az őszi lemosó permetezést úgy végezzük, hogy körülbelül a lombhullás 60-80%-ánál, tehát már a lomb 80%-a elhult, és ekkor végezzük, akkor azokat a lombleveleket is, amelyek frissen a talajra hultak, meg amik még a fán vannak is, azok is kapnak úgymond egy ilyen megelőző bevonatot, és a telelésüket megzavarva nehezebben tudnak telelőre vonulni, és a tél is jobban ki tudja fejteni a hatását abból a szempontból, ugye, hogy a hideg telek, mondjuk az utóbbi időben nálunk ezek elmaradnak, de amennyire hidegek, annyira hideg telek is, ugye megtizedeljék a kártevőknek és a kórokozóknak az egyet számát, szintjét. Úgyhogy ha a hatékonyságát kellene nézni a két lemosó permetezésnek, lehetséges, hogy egy kicsit elbillen a mérleg az őszi lemosás javára, de mondom, nem teljesen egyértelmű, vannak helyzetek, amikor a télvégi lemosó permetezés kell. Ugyanakkor, hogyha valaki gondolkodik abban, vagy esetleg most van ideje, nagyon nagy hatékonysággal lehet ősszel. Nálunk ez a 80%-os lombhullás valamikor október végén, november elején szokott lenni, ugye hát ez függ az időjárástól, ezt úgy mindenki látja a gyümölcsös kertjében.
A lehullott leveleket nem célszerűbb összegyűjteni? Amennyiben időnk van hozzá?
Így van, tehát nagyon sok olyan fertőzési forrás van, amelyet jó, hogyha nem hagyunk kint az ültetvényben vagy a gyümölcsösben. Ilyen lehet például egy lehullott levél. Az alma venturiás varasodása az például a levélen telel, így hát, hogyha nekünk az alma venturiás varasodása okozza a legnagyobb gondot az ültetvényben, akkor az alma leveleket gyűjtsük be. Viszont, hogyha nekünk például az alma lisztharmat a legnagyobb gond, az a rügyekben telel, ott majd a metszéskó kell odafigyelni. Ugyanakkor a csonthéjasoknál szilva, barac, kajszi, biztos, hogy a kedves hallgatók is sok ilyen levelet láttak. Van ilyen levéljukat csosodást okozó betegségek, több komba is tartozik ide, ilyen például a stigmina, a fómás betegség. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy a levélen lesz egy ilyen kis körfolt, és az elég hamar kihullik, leesik a talajra. Na most ezeket a leveleket, a lyukas leveleket, a kiuggatott leveleket, mint a sörétes puskával meglőtték volna, ezeket a leveleket összegyűjtjük, attól még a fertőzött kicsi apró 1-2-3-4 milliméteres apró foltok ott maradnak a talajon, tehát ebbe az esetben nem azt mondom, hogy nem ér semmit a leültetett venturiás varasodásról beszélnénk az alma esetében. Úgyhogy hogyha értjük és tudjuk, hogy miért gyűjtjük össze és mit gyűjtünk össze, akkor mindenféleképpen jó, de van, hogy mondjuk összegyűjtjük egy csonthéjasnak a levelét, pont ez a levéljukacsosodás okozta a betegséget, van egy ilyen helytelen előítéletünk, hogy na akkor mi megtettünk mindent, következő évben nem lesz, és akkor azzal szembesülünk, hogy nem. Még további fontos dolgok, főleg a csonthéjasoknál, de az almaterméseknél is előfordul, a monilíniás rothadás után, ez egy nagyon eléggé ismert betegség, ilyen sárgás, fehéres gomba bevonat képződik sokszor olyan körkörös mintában a gyümölcsön, és az utána így összeszárad, és ilyen fekete pontok lesznek rajta, egy gyümölcs múmia lesz belőle, kortani szaknyelven ezt álszklerociumnak nevezzük, tehát ezeket a gyümölcs múmiákat, főleg a csonthéjasoknál sokszor fent ragadnak a fákon. Na ezeket jó akár ősszel, de ha ősszel nem távolítottuk el, akkor tavasszal a meccéskor mindenféleképpen ezeket el kell távolítani, mert ezek nagyon nagy fertőzési források, jóval meghaladja akár a levelek fertőzési forrás mértékét, de itt ugye számít is, az is számít, hogy milyen betegségről van szó.
A lemosó permetlé lehet ugyanaz, mint tavasszal, amivel végezzük?
Lehet ugyanaz, így van, és ugyanúgy nagyobb mennyisége, tehát bő lemosásszerű permetezést alkalmazzunk, hogy jusson el a növényvédőszer, a permetlé mindenhova, minden repedésbe, és lehetőleg ne túl későn végezzük, tehát itt a célszerű az lenne, hogy az épp telelni akaró, telelni induló kártevőket még kapjuk el, mert miután már ilyen mély nyugalmi állapotban esetleg valamelyik zug mélyén vannak, ott már a hatékonyság az jóval csökken.
Uh-huh. Friss ültetvények esetében csemetéket érdemes lemosó permettel védeni akkor, hogyha még nem támadta meg semmi, vagy ezzel tulajdonképpen gyengítjük az ellenálló képességét a fának?
Szerintem nem gyengítjük, és mindenféleképpen javasolt elvégezni. A fiatal ültetvényekre, fiatal telepítésekre szerintem legalább 2-3-szor figyeljünk úgy oda, mint az idősebbekre, mert kicsit hasonlít a növénynevelés, akár a gyerekneveléshez, hogy nagyobb odafigyelés kell hozzá, hogyha valaki bioszemléletben is gondolkodik, úgyis az első 2-3 évben ha bio, ha nem bioszerrel, de figyeljen sokkal jobban oda, hogy szépen egészségesen tudjon elindulni, és aztán miután már úgymond szoktuk ezt így mondani, hogyha elkapta a fonalat a fa, és olyan jól elindult, utána már a fának is könnyebb, akár a saját ellenállóságát ugye meghatározva, akár pedig az általunk használt különböző növényvédőszerek segítségével legyűrni a kórokozókat és kártevőket.
Mai meghívottam dr. Bálint János növényorvos, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanára. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165. E-mail címünk pedig miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Én igaz nem a gyümölcsfákkal kapcsolatban szeretnék kérdezni. A hibiszkuszaim vannak, és a nyáron állandóan lehulltak a nagy melegbe a bimboiból, valami betegség miatt, mert most tele van virággal.
Lehetséges, hogy a nagy meleg és az alacsony páratartalom miatt hultak le a virágok, ez is lehetséges.
Mert öntözni kétszer is megöntöztem naponta, teraszon voltak, igaz?
Igen, viszont a levegő páratartalmát azt egy ilyen öntözésre nem tudta befolyásolni, úgyhogy lehetséges, hogy amiatt hultak le, igen.
A nap is érte, sütötte őket?
Tehát akkor valami... nem korokozó volt.
Hát így, ilyen távolról nem tudjuk megmondani, bizonyos atkafélék, esetleg pajzstetvek szivogatása miatt hullhatnak le virágok, de hogyha most ő úgy látja ön, hogy egészséges, akkor én inkább a páratartalmat mondanám.
Köszönöm szépen. Viszont hallásra.
Térjünk vissza egy pillanatra még a gyümölcsfákra. Célszerű most metszeni a fákat, ha van rá időnk, és azt látjuk, hogy bizony sűrű ágazata alakult ki a nyáron?
Hát ugye, ha azt vesszük, akkor a zöld metszést azt már eddig elvégeztük, igen. A nyugalmi állapotban lévő metszést pedig a tél végére szoktuk hagyni, hogy esetleg a fagykárok, ha még okoznak valami gondot, vagy kevesebb gondot okozzanak. Viszont az elmúlt időszakban nagyon, szóval minimális volt a fagykár. Néhány kertész barátom, akik így házi kertekben, meg gyümölcsösökben végzik a metszéseket, ugye, sokszor úgy felgyűlik a munka, hogy egyszerűen tavasszal, tél végén nincs annyi idő, hogy elvégezzék a metszéseket, és már a gyakorlatban is előfordult, hogy november közepétől nekifogták metszeni a fákat, és így az udvarhely környéki zónában most már azt kell mondani tapasztalatból is, hogy semmi hátránya nem volt az, hogy mondjuk december elején metszették meg a fákat, tehát egyelőre így a úgymond a fagyásra vagy a hidegre érzékenyebb fajok is egyelőre még nem mutattak semmiféle jelt arra, hogy mondjuk egy őszvégi tél elejé metszés miatt mondjuk fagykárt szenvedtek volna.
Igen, hát bizony a kemény fagyok mostanában elmaradnak vidékünkön. Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, János vagyok, üdvözlöm a mérnök urat!
Jó napot kívánok!
Évek óta szeretném megkérdezni, most ha kihasználom az alkalmat, a Bokros-patak partján, a Budai és az Adata utca között, ott vannak a patak partján lefelé, a folyás irányba jobb oldalt, valami fák, amelyeken fekete bogyos gyümölcs van. Azt szeretném megkérdezni, ha tudni mondani, hogy az milyen gyümölcs ehető, nem ehető. A termése olyan szerű, mint a bodzának, tehát olyan ernyős. Úgy csokorosan.
Nem tudom sajnos, hogy...
Hát azt meg kell nézni.
Most... Azért mondtam el, hogy az Aratos, a Budai, ott körülbelül fele táján van, vagy 3-4 fa. Uh-huh.
Van egy alkalmazás, az a neve, hogy U3, U betű TR2E, így angolosan, U3, ezt a marosvásai kollégák szerkesztették. Ezt az alkalmazást, ha letöltjük, odaállunk a fa mellé, szinte biztos, hogy már fel van véve az adatbázisba, megmondja a fának a nevét, adott esetben amennyire lehet satszolni életkorát, magasságát és egy pár információt róla, úgyhogy javaslom esetleg, hogyha nem csak önnek, hanem a kedves hallgatóknak is, ennek az alkalmazásnak a használatát nagyon hasznos. Nálunk a diákoknak többek között dísznövény termesztés és dendrológia tantárgyakon belül kötelező minden évben fákat felvegyenek, úgyhogy egyre bővül az adatbázis. Én gyanítom, hogy ez a fák közül, amelyeket ön említ is, legalább egy biztos, hogy benne van a rendszerben.
Köszönöm, csak ehhez csiklintos telefon szükséges. Köszönöm,
igen,
jó,
így van. Lehet, hogy sőt, nem lehet, biztos működik webes felületen is, tehát ha a számítógéppel, a térképen ráközelítünk, akkor a számítógépen is meg lehet nézni, ha pedig a helyszínen vagyunk, akkor egy GPS koordinátával egyből beteszi oda nekünk a térképet.
Jó napot kívánok! A Leanderrel mi a teendő, Ildikó kérdezi. Mármint gondolom, hogy telelés szempontjából.
Hát...
Egyáltalán kell most már azon gondolkodnunk, hogy a növényeinket bevigyük télire? Vannak olyan növények, amelyek, mit tudom én, érzékenyek már reggeli 5-6 fokra?
Igen. Pontosan ma reggel gondolkoztam én is ezen, ugyanis ma reggel voltam egy olyan helyen, ahol Dipladénia volt Mandevilla, másképpen brazil tölcsérjázmin magyarul, és bizony-bizony reggel már 7-8 fok is van. Na most ezek a növények nagyon jó kibírják még ezeket a hőmérsékleteket is akár, csak azzal kell szerintem vigyázzunk, és a legtöbbször ott rontjuk el, hogy reggelente szép fokozatosan ezek a növények hozzászoknak a 8 fokhoz, délbe ugye, hát most is mára is ilyen 20 fokokat mondtak, és amikor nálunk kint ilyen 6-7 fok lesz napközben is, na akkor gondolunk arra, hogy ezeket a növényeket jó lenne bevinni melegebbe, és akkor bevisszük egy ilyen állandó 20 fokra, vagy akár ilyen 18-20 fokra, viszont ezek a növények már hozzászoktak a hideghez, és ilyenkor a legtöbb esetben, amikor ezeket a növényeket bevisszük, akkor egy ilyen lombhullás, vagy egy ilyen levélsárgulás szokott a legtöbbször előfordulni, úgyhogy arra figyeljünk szerintem oda, hogy azokat a növényeinket, amelyek örökzöldek, és a tél alatt is mondjuk egy citromfát például, vagy akár az említett brazil tölcsérjázmint, vagy bármilyen más ilyen növényeinket, ne szoktassunk túlságosan hozzá a hideghez, és utána vigyük melegbe, hanem szép fokozatosan, ha már sokáig hagyjuk kint, akkor ne egyből a nagy melegbe vigyük be. Szerintem, hogyha erre odafigyelünk, akkor ha nem is mondjuk 100%-ban, mert hát mindig vannak problémák a teleltetéssel, de csökkenthetjük a teleltetésből adódó levélhullást, levélsárgulást, úgyhogy én ezt tudnám javasolni.
Zsolt kérdezi, jó napot kívánok, a céklám az idén megbólhásodott, milyen bióvédekezést ajánl a tanár úr? Köszönöm, Zsolt.
Hát...
Bolha? Cékla levélen?
Hát nem biztos, hogy bolha az, lehet, hogy levéltetű, lehet, hogy más. Meg lehetne próbálni az azaridaktin hatóanyagú nímfa kivonatot. Így, hogyha elmegy a növényvédőszer üzletekbe, egy jobb patikába már szerintem lehet kapni.
Tehát most még érdemes kezelni?
Hát most már lehet, hogy nem érdemes, esetleg gondolom jövőre volt célzott a kérdéssel. Tehát a nímfa úgy van leírva, hogy N2EM, ním, nímfának a kivonata az egy természetes rovarölőszer, ezzel lehetne szerintem megpróbálni.
Egyébként már beszéltünk többször róla, hogy évről évre új fajok jelennek meg, kártevők és kórokozók, idén tapasztaltak, mert hogy ugye az időjárásunk az egyre inkább kezd hasonlítani a mediterrán övezet időjárásához, tehát emiatt is jelentek idén valami új fajok, meg van tudomásuk róla?
Hát olyan új, amiről tavaly nem említettünk, most per pillanat és ami gondot okoz, nem tűnt fel, viszont nagyon sok embernek új lehet az amerikai lepkekabóca, a Metcalfa pruinosa, nagyon sok dísznövényen, díszbokron jelenik meg, ilyen fehéres szövedék formájában szoktuk a leginkább észrevenni, de hát ott vannak az állatok is a növényen.
Uh-huh. Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok! Én vagyok a vonalban, igaz?
Igen, tessék mondani. Igen.
Antal vagyok, Maros Évízről. Szeretnék feltenni a mérnök úrnak egy kérdést. Ősszel, miután van egy kis kertem, egy olyan két árnyszerűsége, Maros Évízen.
Igen.
És mikor ősszel kiveszek mindenféle fajta... igen, akkor bespiccolom, betermetezem totál gyomítóval.
Igen.
És tavasszal abszolút nincs semmi gyom. Jól csinálom? Csinálhatom, vagy nem?
Hát, hogyha ő meg van elégedve, akkor jól csinálja. Tehát a totális gyomító glifoszát hatóanyag, gondolom, amit alkalmaz, az főleg, ugye, hogyha talajra juttatja ki, olyan erősen tapad a talajszemcséghez, vagy legalábbis olyan szinten, hogy onnan már a növények nem nagyon tudják felvenni, úgyhogy a későbbi növényekre az már nem. Tehát totális gyomírtóval azt szoktuk mondani, hogy amit lefújunk, arra vagyunk hatással, a későbbiekre nem. Na most nyilván itt is lehet például, vannak kertészetek, ahol nagyon nagy mennyiséget többször juttatnak egy bizonyos helyre, ott lehet, hogyha egy következő növénynek lesznek gondjai, de az ilyen átlanos felhasználásban nem kéne gond legyen.
Nagyon szépen köszönöm, viszonthallásra.
Viszonthallásra, és jó ez, hogyha ősszel. Hát mondjuk olyan szempontból jó, hogy akkor már nem károsítjuk a termést.
Hát igen. Tehát a gyomírtás az lehetséges ősszel is, lehetséges ugye tavasszal is, vegetációban is. A legjobb az, hogyha megelőzően védekezünk, tehát nem adunk a gyomnövényeknek lehetőséget a szaporodásra. Gondolom ez ezt célozza meg leginkább. A következő, a második legjobb, hogyha fiatal korban próbáljuk meg szabályozni őket. A legnehezebb, amikor élnek, virulnak, akkor a legnehezebb a gyomnövények ellen védekezni.
A kérdés az, hogy ezek a gyomírtók elbomlanak, felszívódnak, vagy jövő esztendőben benne találjuk a zöldségekben?
A legtöbb gyomírtó felbomlik, elbomlik, van egy felezési ideje, ez általában napokban van megadva. Amikor eltelik ez a megadott nap, akkor a kijutatott mennyiségnek a fele lesz meg, az, ha megint eltelik annak a fele, és így tovább, és így tovább. Nyilván, hogyha eltúlzunk bármit is, akkor felhalmozódás az felléphet, de azokban a mennyiségekben is annyiszor alkalmazva, ahogy az előírások vannak, elviekben nem kellene gond legyen. Na most az egyes növényvédőszereknek a felezés idejét, hogyha valaki kíváncsi rá, akkor meg kell nézni. Mi például kiadtunk egy olyan kiadványt, ahol a növényvédőszereknek ez a tulajdonsága is szerepel, és hogyha valaki mondjuk azt szeretné figyelembe venni, hogy olyan növényvédőszerrel szeretne védekezni, legyen ez gyomírtó, rovarölő, vagy akár gombaölőszer, hogy minél kisebb legyen a felezés ideje, ez is egy szempont lehet. Adott esetben én is lehet, hogy ezt választanám, hogyha mondjuk 3-4 paraméterben, amik a hatékonyság, meg akár az ár, ugye, tehát az árra vagyunk sokszor nagyon érzékenyek, hogyha ezek azonosak, akkor simán nagyon fontos szempont lehet akár a felezés idő is, de a legtöbb olyan növényvédőszert, amelyiknek ilyen nagyon hosszú a felezés ideje, és akár bioakkumuláció lehetősége is fennáll, tehát felhalmozódhat az élő szervezetekben, azokat eléggé bevonták. Tehát mostanában nagyon sok növényvédőszert vontak be.
Mai meghívottam a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem tanára, dr. Bálint János növényorvos, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Van még néhány percünk a műsorból, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. László írja, jó napot kívánok, a pockok ellen mit lehet tenni, mivel írtják a csemetéket? Köszönöm válaszát, László.
Pockok ellen ezt a pasztillaszerű pockok elleni szert, vagy hát nem is szert, hanem készítményt szoktuk tenni. Ezt is ilyen növényvédőszer patikákban lehet megtalálni. Ricinus magot szoktak még tenni. Vigyázzunk arra, ezek a pasztillák is, meg a ricinus is, mindenféle melegvérűre, tehát emlősre nagyon mérgező. Tehát a szükséges előírásoknak, hogyha megfelelünk, akkor ezeket szoktuk használni.
A veteményes kertet hogyan tisztítsuk ki? A kérdés főleg az, hogy mit tegyünk az adott esetben fertőzött indákkal, szárakkal. Tehetjük ezt például a komposztba, ott elpusztulnak ezek?
A komposzt, hogyha helyesen van felépítve, a hőmérséklet annyira megemelkedik, hogy ezek a korokozók elpusztulnak, inkább a komposztnak a középső részére próbáljuk meg ezeket elhelyezni, és ezeket rá lehet tenni komposztra. Hogyha a területünk valamelyik, mondjuk egy talajlakó betegség, vagy egy talajlakó kártevő miatt úgy látjuk, hogy nagyon fertőzött, akkor mindenféleképpen célzottan arra a kórokozóra, vagy arra a kártevőre lehetőleg megelőzésképpen védekezzünk. Ha nincs lehetőségünk erre, akkor használjuk a vetésváltás, vetésforgót, akár egészen kicsiben is, hogy akkor mondjuk a paradicsomot ne ültessük maga után, vagy a burgonya után, hanem egy másik helyre ültessük, ahol mondjuk például pillangós volt, vagy kalászos volt, tehát hogy így tudunk még...
Igen, viszont a veteményes kertekben én emlékszem, nagymamám mindig mondta, hogy a paradicsom csak itt szereti, a morog csak ott szereti. Tehát,
igen, tehát hogyha például mondjuk a drótféreg szaporodik el a kertünkben, akkor általában ő mindent szeret, tehát a megrágő mindenfélét, akkor egy rovarülő szerefontal fertőtleníteni. Igen, igen. Itt például a teflutrin hatóanyagot tudjuk egy ilyen granulátum, egy ilyen 10-15 cm-re bedolgozni a talajba.
Azt írja egy hallgató, a petúniáról szeretnék érdeklődni, a nyár folyamán megtámadta apró fehér repülő bogarak, az erős napot se bírták, jövőben is szeretnék örvendezni, nekik mit tegyek? Köszönöm a válaszát.
Hát nagy valószínűséggel az üvegházi moly tetű volt. Lehetséges, hogy a dohányliszteske, a kettő nagyon hasonlít egymásra, az a különbség kettő között, a dohányliszteske nálunk áttelel nem a nyugati világ tipsz, hanem az üvegházi mojtetű. Hát az üvegházi mojtetű ellen a flonikamid hatóanyaggal tudunk permetezni, és a jó hír az, hogy ezt még be is lehet öntözni, gyökéren keresztül felszívja, és eljuttatja azokra a helyekre, ahol ez a kártevő szivogat. Úgyhogy én azt javaslom, hogy mondjuk akár megelőzésképpen, tehát mielőtt még ezeket a kártevőket meglátná a petúnián, flonikamid hatóanyagú növényvédőszerrel öntözze be, és akkor szinte biztos, hogy nem fognak megjelenni rajta. Mondjuk havonta egyszer, vagy másfél havonta egyszer egy ilyen jó beöntözés, az szerintem megoldja a problémát.
János írja, üdvözlöm önöket, kérdéseim. Egy, a diófát lehet-e metszeni őszi időszakban, és kettő, nagyon sokat termet az őszi barack, letörtek az ágai, mikor ajánlatos levágni?
Hát a diófát akkor szoktuk metszeni, csak hogyha ilyen korona alakító metszést szeretnénk végezni.
A talpának egy nagy diófát meg is tud egyáltalán metszeni.
Igen, ugye vannak oldalrügyes diók is, de hogyha nekünk nem ilyen van, és jól megmetszük, akkor ugye a következő évi termést is, de mondom, hogyha a korona alakítás van, akkor mindenféleképpen kell metszeni, és lehet a tél előtti periódusban is metszeni, ugyanis ugye a műsor korábbi részében már említettük, hogy nem olyan kemények nálunk a telek, hogy ezt ne bírná ki, úgyhogy szerintem mégis meg lehet metszeni, hogyha valami nem, nincs valami különösebb oka, akkor nem baj, hogyha elhalasszuk tél végére, tavaszra. Az őszi baracknál arra kell odafigyelni, ugye az őszi baracknak a hagyományos, vagy a általában, ahogy szoktuk termeszteni, az a katlan koronaforma. Eléggé nagy szögben kihajolnak a vázágak, és olyan terhelést szabad hagyni a fán, amit az a termőkar az el tud bírni. Tehát tudom, hogy csábító az, hogy mondjuk egy ilyen kisebb ágon rengeteg gyümölcs van, de azt próbáljuk meg egy picit korábban észrevenni, és így valahogy elgondolni, hogy az ág meg fogja bírni, és akkor így meg tudjuk előzni a törést, és csak fokozatosan emeljük a terhelést, amiután az a termőkar már megbírja azokat a gyümölcsöket. Ha már letörött, akkor főleg ugye a töréssel nagyon egyenetlen és nagy sebzés alakul ki, akkor próbáljunk a töréstől visszamenve merőlegesen a lehető legkisebb sebzéssel azonnal.
Tehát azonnal.
Az a legjobb, hogy azonnal, és akkor sebkezelővel lekezelni, igen.
Uh-huh. Az ugye az embereknek szokásuk, hogy hát ha nehéz az ág, akkor feltámasztjuk. Ez jót teszünk a fának, mert az ág nem fog letörni, de nem terheljük, hogyha annyi gyümölcs van rajta? Nem terhelődik a fa?
Hát terhelődik. Ez ugye itt is attól függ, hogy jövőre mit szeretnénk. Tehát, hogyha annyira leterheljük idén a fát, akkor szinte borítékolható, hogy jövőre nem tud olyan szinten virágrügyet képezni. Viszont vannak azért, csak vannak olyan fák, amelyek kicsit így túlpörögnek, és tényleg minden évben adott esetben nagyon nagy termés hozásra hajlamosak. egy ilyen kikötés vagy felkötés az befolyásolja a későbbi koronaformát is, ugye, tehát tegyük fel, csak mondok egy példát, ha szilván mi vázakoronát szeretnénk. Úgy adódik, hogy az a vázág az hamarabb berakódik sok szilvával, mint ahogy meg tudná tartani. Általában akkor ez a vázág kihajlik, mi megtámasztjuk, és az akkor nagyjából úgy is marad, és akkor mondjuk nekünk 2-3 év múlva nem egy szép vázakoronánk lesz, hanem mint egy ilyen kivirágzott
szétnyílt
igen, virág. Úgyhogy itt nem csak a termés ugye a lényeg, hanem a fa összképe összességében, és akkor ezek alapján hozzuk meg a döntést szerintem.
Melinda kérdezi, a leandert ősszel vissza lehet vágni, a levendulát vissza kell vágni most ősszel?
Vissza lehet mind a kettőt vágni, igen.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Bálint János növényorvos, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem professzora volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen is a figyelmet.